Bizalom és hitről szóló tematikus napunkon következő műsorunkban a Mária Rádió márciusi kerekasztal beszélgetés felvételének második részét hallhatják.
Folytatva a második résszel, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt vannak, és elsősorban, de nem utolsó sorban pedig köszöntöm a kedves vendégeinket, akik elfogadták a meghívást erre a beszélgetésre. Topolcsik Melindát, a Milston Tatabány ügyvezető igazgatóját. Cseh Zoltán katolikus papot, Kovács Róbert ifjúsági világbajnok vízilabda csapat edzőjét, és Kozma Viszkelti Dániel családpszichoterapeutát. Atya, jött egy olyan kérdés, ami azt firtatja, vagy arra kérdezne rá Jézusra és Péterre. Ugye Péterre, aki háromszor megtagadja Jézust, ugyanakkor 2025-ben vagyunk, és még mindig áll az egyház, amit rábízott Jézus, a jó Isten. Hogyan látod ezt a kérdést, ezt a bizalmi kérdést, a háromszori megtagadást, és azt, hogy ennek ellenére hagyta Péternek ezt a feladatot?
Köszönöm szépen a kérdést. Úgyhogy Jézus belelát a lelkünkbe, látja annak a legmélyebb dolgait is, és tudja azt, hogy az ember esendő, elbukhat, de utána nem hiába kérdezi meg háromszor tőle, hogy szeretsz-e engem. És miután megvallja mind a háromszorot szeretlek, akkor azt mondja neki, hogy legeltesd bárányaimat. Tehát, hogy a Jóisten felénk mindig bizalommal van. Tehát esélyt ad a földi életünkben. Megadja azt a lehetőséget, hogy én önmagam lehessek, illetve az, akit a Jóisten eltervezett. És ugye az Úr Jézusnak az a csodálatos az ő tanításában, hogy gyarló esendő embereket választ ki, és mégis vértanúk lesznek. Miért? Mert megtapasztalják azt a mérhetetlen bizalmat, amit Jézus feléjük nyújt. És ezért fájdalmas Jézusnak, hogy Júdás nem értette ezt meg. Péter sem először egy kicsit, de aztán ugye ő mégis bízott az Istennek az irgalmába, mert már megtagadta, de utána azt mondta, hogy elsírja magát, és valahol érezte, hogy a Jóisten meg tud bocsátani. Júdásból ez hiányzott valami oknál fogva, nem tudjuk. Mindenesetre ugye ezért is mondja Péternek, hogy a te hitedre, arra a hitvallást, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, erre építem az egyházat. És nyilván itt a Szentlélek is munkálkodik, tehát nem csak a mi erőfeszítésünk. Tehát Péter iránt, mint ahogy a többi apostol iránt, vagy ahogy én irántam is, a Jóisten egyébként bizalommal van. Egyébként most elő fogjuk adni virágvasárnap a Passió játékot. Péter szerepét kaptam, vagy azt választottam ki. Kicsit jobban belehelyez magam Péternek a szerepébe. Néhány mondat van, ezt meg tudom tanulni. Nem erről szól, hanem arról szól a történet, hogy belehelyezni magad. Van egy olyan emlékedési módszer, amikor valamelyik szentírási szereplőnek a helyébe belehelyezed magad, hogy te vagy ott, te, akkor hogy tennél, mit tennél. És ez nagyon segít abba, hogy megértsük a szentírási üzenetet, Istennek az üzenetét. Tehát én azt tudom mondani, hogy Péter iránt, mint ahogy mindannyiunk iránt, az Úristen bizalommal van minden hibáink és bűneink ellenére.
Köszönöm. Dániel, hogyan látod azt, annak a kérdését, hogy ki iránt a saját szakterületeden, ki iránt lehetnek nagyobb bizalommal, hogyan látod a paciensek, az iránt, a pszichoterapeuta után iránt, aki nagyon jól tudja az elméletet, és nagyon okosan felépítette a saját módszereit, vagy pedig az a terapeuta, aki sok olyan esettel találkozott, amely okán a megtapasztalásból kiindulva tud majd tanácsokat adni?
Azt hiszem, hogy ebből a szempontból a leglényegesebb a hitelességünk. Ez valószínűleg más szakmákban vagy hivatásokban is így van, valószínűleg egyházi személyként is, hogyha azt prédikálom, akkor azt éljem is. Vagy cégvezetőként, hogy amit képviselek, azt érezzék rajtam. Azt hiszem, hogy terapeutaként is a hitelesség a legfontosabb. A saját élmény, ahogy te fogalmaztál, szóval, hogy megtapasztaltam sok mindent, van róla egy személyes élményem, emellé ismerem a hozzákapcsolódó szükséges ismereteket, mindez hitelesség növelő, de a leglényegesebb mégis az lesz, hogyha elfogadást hirdetek, akkor magam is legyek elfogadó. Ha érdeklődést hirdetek, akkor érdeklődő. Ha ítélkezésmentességet, akkor magam se ítélkezzek semmilyen helyzetben. Mert arra a mi hivatásunk képviselői nem kaptak feljogosítottságot. Az egy másik hivatás egyébként, az ítélkezés. Nagyon tiszteletre méltó, de egy másik hivatás. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a klienseim abban tudnak igazán bízni, abban a kollégában, aki hiteles.
És mit teszel akkor, hogyha veled szemben bizalmatlanok?
Megkérdezem, hogy mire van szükségük. Igyekszem kongruens lenni, vagyis önazonos. És elfogadom, hogy mivel az én hivatásom egy kapcsolatról szól, emberi kapcsolatról, amiben bőven belefér, hogy nem leszek mindenkinek rokonszenves. Simán van ilyen.
Mi van a lehetetlen helyzetben?
És akkor elbúcsúzunk egymástól. Lehetetlen helyzet?
Ez egy ilyen? Talán nem.
Ja.
Hát, feloldatlan, mert hiszen valamilyen céllal érkezett hozzád, te nem tudtál rajta.
Nem én fogok tudni segíteni.
Igen.
Ilyenkor az a felelősségem, hogy ajánljak neki más lehetőségeket. Meg hogy nyíltan kimondjam, hogy az én eszköztáram itt véget ért, vagy hogy azt érzem, hogy nem jött létre az az alap, ami mentén mi tudunk együtt dolgozni. És hogy ezt elfogadom. Szóval, hogy megengedem a kliensemnek, hogy ez érvényes dolog, hogy nem jött létre egy bizalom. Sokakkal létrejön, de van, akit irritálnak a szóvicceim, vagy a dús hajam, vagy alkalmasint az életkorom, vagy... Na, annyi minden lehet. És hogy ezt... Szóval, hogy megengedem neki, hogy ez rendben van, hogy nem. Én magam is sokszor járok így, hogy úgy érdeklődésre fordulok valaki felé, és fú, hát, de mégis mennyire nehéz egy kiegyensúlyozott kapcsolatot felépíteni. Szóval, hogy ne várjunk magunktól csodát, mert az megint egy más kompetenciakör.
Igen, de azért is fontos talán ez, amit kimondasz, mert nagyon sok fiatalnál tapasztalom azt, és gondolom, osztjátok ezt a gondolatomat, hogy egyfajta kétségbeesésben látja a fiatal helyzetét akkor, amikor mondjuk hasonló helyzetben találkozik, és nem tudja azt mondani önmagának, hogy már bizony van egy ilyen helyzet, amin akár éppen túl kell lépni, mert ez egy abszolút számomra egy nagyon jó kezelés ennek a problémának. Melinda felé pedig az a, és itt nem írásban érkeztek, ilyen még soha nem volt ez alatt a, nem tudom, 8-10 beszélgetést, vagy 6-8-at vezettem, hogy mindenki szóban intézett hozzám kérdést, illetve hogy én azt tolmácsoljam, hogy esetetben a magánéleti bizalom és a hivatalos forma a vállalatvezetői bizalom kérdése, tehát a kényes egyensúlynak a megtartása, gondolom arra gondolt itt az érdeklődő is, hogy mennyiben lehet külön választani, mennyiben a hatással a hivatalban betöltött bizalmi kérdés, a magánéletben betöltött bizalmi kérdéshez, és hogy van-e kapcsolat a kettő között, van-e hatása az egyiknek a másikra?
Ez egy érdekes kérdés. Ugye elméletben az lenne a szép, ha külön tudnánk választani teljes mértékben, mert ugye az lenne az egészséges. De azért nagyon sok esetben, és ez is ugye egyéniség függő, azért nem. Azért úgy meg például ugye a magánéletben nyilván ugye azért másképp működik az ember, hogy több energiát fektet bele, és ugye másképpen áll hozzá. Viszont, hogyha profi lennék, és azt tudnám mondani, hogy ugye 5 órakor kiesik a toll, és teljesen más ott bent, mint ami otthon, azzal viszont meg nem lennék rátérdék önazonos. Szóval engem megvisel, és nagyon nehéz szétválasztani a magánéletet és a munkát, és egy csomószor, amire most már így öregségemre már így tudatosan dolgozok rajta, hogy ne vigyem haza. De azért az édesanyám a legjobb tükök, aki szoktam mondani, hogy látja rajtam, hogy megint túlságosan rajtad van, és így rádül, hogyha valami mondjuk aggaszt. És mondjuk kell egy olyan, hogy azért jó, hogy Tatabányán dolgozom, mert azért 60 kilométer, amíg hazaérek, hogy így rebootolnom kell, újra kell, úgy meg kell nyomni egy reset gombot, hogy azért most otthon vagyok, nem lehet az órá rajtam, hogy bent milyen problémák vannak, vagy milyen bizalmi kérdések küszködök bent azzal az idővel, amit a gyerekemmel kell tölteni. Szóval azért tudatosnak kell lenni, de ha azt mondanám, hogy teljes mértékben külön tudom választani, ez nem igaz, nem tudom külön választani.
De az jó, hogy van egyfajta válasszuk szét törekvés. Azt
muszáj, igen, és ugye amikor így nézek vissza, hogy mondtam, hogy 25 plusz évet dolgozom, hogy fiatal, akkor iszletesen nehéz volt. Akkor mindig mondom, hogy jó, Istenem, lett volna annyi agyam, megtapasztaltam. A karrierem elején biztosan teljesen máshol járnék, de erre rá kell jönni egy idő után, amikor így magadat kell úgymond előttérbe, főleg amikor az embernek már családja van, és akkor ezt tudatosan ott le kell, és ez a férjemmel is figyelünk, mert ugye ő is vezető pozícióban, és úgy láttam, hogy tudja, hogy akkor hogy nézek rá, és akkor tudja, hogy akkor jó, akkor most ezt le kell tennünk, és most másnak van itt az ideje.
Sportjellegű kérdés jött feléd, az pedig arra vonatkozik, hogy amikor veled szemben tapasztalsz bizalmatlanságot, az hogyan tudja egy sportvezető vagy egy edző valahogyan kompenzálni, vagy helyreállítani, nem kompenzálni, helyreállítani?
Hát ugye ilyenkor azért megvizsgálja magát az ember, hogy ezt a bizalomvesztést, ezt én okoztam esetleg ott a játékosban, és ezáltal nem tud bennem bízni, mert egy olyat kértem tőle, egy olyan feladatot bíztam rá esetleg, amit ő nem tud elvégezni, amiből jön egy önbizalomvesztés, jön egy bizalmatlanság felém, hogy ő abban a pozícióban, poszton, ahová én küldtem, és egy feladatot szántam neki, az egy adott mérkőzésre nem tudja megcsinálni. Nyilván ezt nekem észre kell venni, ezt fel kell ismernem, és vissza kell helyeznem oda, ahol ő benne van a komfortzónájába, illetve tud teljesíteni leginkább, nem is abban, hogy a komfortzónájában van, mert nyilván azért sokszor kimennek a komfortzónából, sőt az az igazi, amikor kimegy a komfortzónából, és úgy tud jól teljesíteni, de igen, ez megint egy edzői feladat, abszolút, ez teljes mértékben benne van. És az megtörténik, akkor nyilván a beszélgetés következik, és megint csak az oda jutunk ki, hogy igenis beszélni kell róla, és szembe kell nézni egymással, és ki kell mondani őszintén neki is, még ha nehezebb is esetleg az edzőjének megmondani, vagy kritikát felé intézni, hogy ez így nem jó, és ezért esetleg az edző a hibás. Ezért kell kialakítani ezt a kölcsönös bizalmat, hogy egy játékos is merjen tőlem kérdezni, vagy elmondani egy kritikát akár felém. Egyébként ezzel kapcsolatban ugyancsak van nekem egy ilyen pedagógiám. Én ezt úgy építem fel, ezt a bizalmat a játékosaimmal, hogy én kikérem a véleményüket. Tehát van egy taktikai megbeszélés, és nem feltétlenül nyilván az egész csapat előtt kérdezem meg, mondjuk egy megbeszélés végén, egy felkészülés alatt egy adott meccsre a csapatot, hogy most mondjátok, hogy ez így akkor oké-e, mert nyilván ez nem így van, mert van egy elképzelésem, ami elég erős, és én azt, mint vezető, azt próbálom is átadni nekik azzal a hittel, ugye, hogy én abban hiszek, és ők ezt lássák is rajtam, hogy ezzel az önbizalommal, amivel én ezt elmondom, és prezentálom nekik azt a taktikai megbeszélést, azt ők befogadják, és higgyék el, hogy az tényleg az jó lesz, mert hát nagyon sokféle taktika van, és igazából teljesen mindegy, hogy most melyiket érzik, és ezt őszintén mondom, csak ők mindannyian, mind a 14-en higgyék el, hogy az jó. Mert azzal is lehet nyerni meccset, meg azzal is, meg azzal is. Ha, és szokták mondani, a rossz taktikával is lehet nyerni, ha mindenki ugyanazt a rosszat csinálja egyszerre. Nyilván jobb a jó, de ez tényleg így van, hogy egyfelé kell, hogy menjünk. És van a csapatkapitányom, akivel nyilván egy kapocsa játékosok és köztem, vele mindig megosztom még pluszba a gondolataimat, illetve ő megosztja velem, és ki is kérem a véleményét, és bárki odajött hozzám, egyesével, ha úgy van, nyilván nem fog mind a 14 játékos odajönni, hogy ő inkább jobbra úszna, nem balra, a másik meg előre, nem hátra, és így tovább, mert abból egy káosz lenne. De van az egy-két meglátás, amit tudják, hogy elfogadok, és magukének is érzik, és ezáltal van egy bizalom, amit már maguknak is csinálnak, nem csak az a feladat van kiadva, amit én mondtam, hanem azt már ezt ők egy-két játékos, amit mondott, akkor én ezt még pluszba ráteszem, ráhúzom a taktikára, így épül fel egy ilyen bizalmi kapocs.
Hozzászóltok ehhez, mert most jött nekem ez a gondolat, hogy papságban is nagyon fontos az, hogy ne csak élegyek bizalommal a munkatársak iránt, ők is irántam. És mindig elszoktam, bármi van, észrevételed akár velem szemben, akkor gyere, mondd el nekem, hogy atya, ez így nem jó szerintem. Vagy atya, ezt így kéne csinálni. És akkor mindig meg szoktam hallgatni, és akkor eldöntöm, hogy igaz-e, úgy cselekszek, vagy nem. Tehát ez egy csapatmunka.
És mikor akkor, amikor nem tudod hirtelen, hogy mit válaszolni, nincs meg a válasz.
Már hogy a mire nincs meg a válasz?
Hát amikor valaki tanácsot kér tőled, és a bizalmat ad neked abban, hogy a tanácsodra van szüksége.
És én nem tudok neki Igen. ott akkor tanácsot Igen. adni? Hát akkor el szoktam mondani, hogy most elnézést, most éppen itt nem tudok, elmegyek imádkozni, térünk vissza két nap múlva, és akkor adok neki egy másik időpontot, tehát így ezt tudom válaszolni.
Nem szokványos a következő kérés, mármint hogy interaktívá teszem a beszélgetésünk ezen pontján a mai estét. Nyújtsa föl, azzal kezdtem a mai estét, hogy a beszélgető partneremet arról kérdeztem, hogy hogyan látják a mai társadalmat, a bizalom-bizalmatlanság kérdését. Nyújtsa már föl az a kezét, aki úgy gondolja, a mai társadalomban, a mai világban a bizalom az erősebb, mint a bizalmatlanság. Köszönöm. Egy, mondom azoknak, akik élőben követik a közvetítést, egy ember, egy vendégünk nyújtotta fel a kezét, akik azt mondják, hogy inkább a bizalmatlanság. Erre számítottam, és azt gondolom, hogy így a beszélgetést lezárva, talán akkor érünk körbe, hogyha abban kérem a tanácsotokat, abban szeretnélek közös gondolkodásra hívni benneteket, hogy vázoljuk már föl azt, hogy ki hogyan látja, hogy mivel lehetne ezt a világot nagyobb bizalomra ösztökélni, hogy egy bizalmi alapon működő társadalom tagjai legyünk. Ki hogyan látja?
Teret adni mindenkinek, teret adni a másiknak. Élni és élni hagyni.
Hasonlóképpen csatlakozok ehhez. Ennek az az alapja, hogy közösségi lény vagyunk, és egymásra szorulunk. Tehát ennek a megértése, hogy én nem önmagában vagyok, hanem kapcsolatokra vagyok teremtve. Az Istenben ott van a Szent Háromságos kapcsolat, Atya, Fiú és Szentlélek kapcsolat, ahol tökéletes bizalom van, és az ember ugye Isten képmására van megteremtve. Ezt a tökéletes vagy erre törekvést kell megvalósítani, és azt megérteni még egyszer, hogy alapvetően közösségi lény vagyok. Legyen ez egy munkaközösség, egy csapat, a közösség, vagy éppen egy családközösség, a plébániai közösség, és hogyha nincs bizalom, akkor nem működik a közösség. És én a másiktól azáltal, ha én megnyilok, és bizalommal vagyok a másik iránt, akkor én tőle kaphatok is. Tehát nem csak én adok, hanem kapok is vissza, akár szeretetet, bármit, amire vágyunk. Ugye vannak az alapvető vágyaink, mint például a szeretetre, teremtett ember vágyik a szeretetre, az intimitásra, és az intimitásban a meghitt kapcsolatokra. Most lenne ez egy baráti kapcsolat, vagy bármi. És ebben nyilván a bizalomnak szerepe van, és erre van igény is. Azért sebzett a társadalom, mert ez hiányzik, ez a közösségre vágyás. Inkább bezárkózunk, az érzelmeinket nem mondjuk el, nem nyílunk meg, de valahol az kitör.
És van igény rá, atya?
Mire?
Arra, hogy a bizalom meglegyen.
Szerintem igen, legalábbis a mi közösségünkben megvan ez az igény, mármint a plébániai közösségében megvan ez az igény, és ahogy említettem, egész kiegyensúlyozott a kapcsolatom ugye a közösséggel, illetve a munkatársakkal, mert ők ezt megértették, hogy egy csapat vagyunk, és hogy egymásra szorulunk, és anélkül nem fog menni, hogyha én nem vagyok bizalommal a másik irányt. De szerintem igény megvan, csak ezt kell bennük megmutatni, hogy hogyan lehet ennek eleget tenni, hogyan tudsz te bizalmat magad, tehát kialakítani bizalmat magad körül, hogy bízzanak benned, és te is hogyan tudsz a másikban megbízni. Független attól, bocsánat, hogyha mondjuk már kétszer is átvertek, vagy háromszor is átvertek, hogy akkor is a negyedik, ugye leginkább ez a párkapcsolatokba szokott bejönni, hogy hát én férfit se akarok látni, mert már a harmadik hagyott ott, tehát hogy és akkor elmondani azt, hogy fordítva, hogy a nőt se akarok látni, mert már ott hagyott a harmadik, tehát hogy ez a fajta bizalom, hogy akkor is megpróbálom ötször, nyilván ez megint kapcsolódik ez az ősbizalomhoz, az Istenbe vetett hithez is, ezek így összefüggnek.
Én mondjam, mint az egyetlen.
Csak úgy gondolod, hogy...
Jó, hát, ugye a sok imádságon kívül én abban azt gondolom, hogy hogyha ilyen nagyon felülről közelítem meg, én hiszek abban, hogy sokkal több női vezetőt kellene rakni, nem csak a vállalatok élére, hanem az országok élére és vezető pozíciókban. És ez a női erő, ez visszamegy az ősz bizalomhoz. És ahogy a nőknek, itt onnan mindig figyelek a női vezető, férfi vezető, de hogy most hogy beszéljek a nők mellett, hogy ez az, ami az anyaságból jön, a probléma megoldásból, a béketeremtésből, hogy mi azért úgy arra törekszünk, ahelyett, hogy az egóval neki megyünk, hogy ezt megbeszéljük és megoldjuk, és én hiszek, abban szoktam mindig mondani, hogyha a nők fele akkora önbizalommal rendelkeznének, és sokkal nagyobb pozícióban, akkor világbék lenne és gazdasági fellendülés. Szóval én erről vagyok. Köszönöm szépen.
A hölgyek már tapsolnak.
Szóval nekem ez a véleményem.
Igen, köszönöm.
Az egyik mesterem, néhai Rátai Csaba, aki a Szent Imre Városi Közösség oszlopos tagja volt, ő többek között arra tanított engem, hogy Dániel, azt látod meg, amit feltételezel. És azt hiszem, hogy ezt mindannyian el tudjuk tanulni, hogyha azt feltételezem a másikról, hogy ő valószínűleg jó fej, hogy van benne valami, amihez tudok kapcsolódni, hogy jó szándékú, hogy valami jó hagyja őt is, valami érdekeset akar, vagy azáltal, hogy megismerem őt, az valami többletet ad nekem is. Szóval, hogyha így közelítek másokhoz, akkor ezt meg fogom látni benne, meg fogom látni, hogy jé, ő hogyan értékes, jé, ő hogyan egy érdekes ember, jé, ő akárhogy hogyan esendő. Szóval, hogy akkor ehhez tudok közel kerülni. Ha azt feltételezem, hogy ez is egy sükebóka, ő is egy ilyen meg olyan, ő is csak egy mit tudom én kicsoda, akkor ezt fogom megtalálni. És erre fogok jól rálátni, hogy mi az, ami elválaszt bennünket, hogyan kerülünk távol egymástól, és miért kell tőle nagyon elfordulnom, és akkor bele rögzülünk egy ilyen bizalmatlanságba. Szóval, hogy azt látjuk meg, amit feltételezünk, és azt találjuk meg, amit keresünk. És a hivatásom művelése arra is megtanít, hogy ki a saját portálja előtt söpörjön. Ne a másiktól várjam, hogy majd én felét fordulok, ha te először jobb fejleszel, vagy majd ha te, ne, mi kezdjük el, hogy feltételezzem a másikban az értékest, a jót, az odafordulást, az érdekest, és keressem, és akkor meg fogom találni.
Erre egy szót szeretnék ráfűzni, amit így megfogalmazta nekem, ez ugye szerintem az empátia, hogy az empátiával tudnánk jobb világot teremteni, mert ugye ezzel, amit mind elmondtál, az van, hogy az empátia az, amikor bele tudjuk eleve a jót feltételezed, és bele tudod magad képzelni a másik helyzetébe. Szóval ezzel szerintem nagyon nagyot tudnánk dobni vele.
Szintén ebben a házasok imájában van az benne, hogy segíts meglátni a másikban a jót, mert ugye könnyen észreveszünk a rosszat, és a szóvá is tesszük, ugye? De a jót meglátni a másikból, hogy drágám, ez milyen jó benned. Tehát ez is egyfajta bizalom akkor a másik iránt, és az jól esik neki. És utána már könnyebben el tud mondani a negatív dolgot is, mert nyilván azt is el kell mondani, hogy viszont ezt és ezt úgy látom, hogy nem jól van. Tehát, hogy ezt a egyensúlyban lenni, szerintem megint fontos, hogy alapvetően bizalommal tekinteni az emberre, mint Isten képmására teremtett egyénre. Ez nekem lelkipásztorként fontos, hogy én is a jót feltételezzem. Például bejön a gyónó, akkor én feltételezzem, hogy ő őszintén megbánta a bűnét, és szakítani akar, és el fogja végezni az elégtételt, ezért megadom a feloldozást.
Meg talán valahogy én ehhez úgy kapcsolódnék, hogy egyfajta, hogy is mondjam, mint hogyha tükör lennénk mi. Ahogyan mi viseltetünk a környezetünk irányába, ugyanazt kapjuk vissza, és itt talán egy picit megtrófolnám azzal, hogy ne várjunk el olyat a másiktól ebben a tükörben, hogy olyat teljesítsen, amit mi magunk talán nem teljesítettünk. Bologattok, ez egyetértés jele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm az őszinteséget, a nyíltságot. Én azért örülök ezeknek a beszélgetéseknek, mert én magam sokat tanulok, már csak annál fogva is, hogy az élet különböző területén milyen fajta tapasztalásokból, milyen fajta gondolatok születnek a beszélgető társaknál. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és nem volt hiába való ez a mostani este, és önöknek pedig nagyon köszönöm a kitartó figyelmet, meg a türelmet. Visszanézhető ez a beszélgetés a Mária Rádióban. A következő Mária Rádiós beszélgetés az április 22-én lesz, bocsánat, de ez ilyen kötelező és nagyon fontos formula. Szóval április 22-én lesz itt a MOM Kulturális Központban. Érdekes az ottani téma is, hiszen az újrakezdést boncolgatja. Újrakezdés, az újatkezdés, milyen jelekből ismerhető föl, hogy életünk valamely területén megújulásra van szükség, hogyan válaszolható meg az újrakezdés dilemmája párkapcsolatban, karrierben. Juhas Ferenc Verbita szerzetes, Krúdi Tamás újságíró és felesége Krúdi Zsófi, a Páka Társkereső Szolgáltatás működtetője, és Kis Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok kajakos lesz április 22-én, tehát itt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm az ittlétüket, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velünk a gondolataitokat, és további tartalmas és szép estét kívánok valamennyiüknek. Szoktam volt mondani, hazafelé menet, gondolkodjon el mindenki saját maga területén, hogy kivel volt bizalma, kivel bizalmas, kivel nem, kivel bizalmatlan. Aztán induljunk ki abból az elgondolásból, hogy lehet, hogy a bizalmatlanság tőlünk indul, és akkor lehet, hogy több ismerősünk, több barátunk, és több kedves arcot vélünk majd felfedezni a környezetünkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen.
Elhangzott tematikus napi műsorunkban a Mária Rádió márciusi kerekasztal beszélgetés felvételének második részét hallották.